2020. május 5-én kedden délben a Gazdai Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdai Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Egyre jobban elszegényednek a talajaink egy tanulmány szerint. Veres László, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem növényorvostan hallgatójával beszélgetünk.
Sepsiszentgyörgy környékén, sőt globálisan is a talajok elszegényednek szerves anyagban, egyre gyengébb a biológiai aktivitás.
Évek munkáját hálálja meg a családi gyümölcsös, a Korondi Muntján Ferenccel készült interjúnk.
Mindenféle gyümölcsön van, alma, körte, szilva, cseresznye megy, baracos kihalt, meg a nasfaja, és szilva, több mint 80% a szilva van.
Majd a május elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A sok munka ellenére nem cserélné fel jelenlegi életét a homorodalmási Pál Fikároly méhész ribizdi termesztő. Műsorunk második felében őt kérdezzük.
Itt születtem és ragaszkodok ehhez a településhez. Friss levegő, mézúgás, nem is vagyok többre.
Nagyon megváltoztak a vásárlói szokások, és nem biztos, hogy jó felé. Bakos Károly, a Nagygalambfalvi Pékség tulajdonosa válaszol kérdéseinkre.
Itt az egyik legnagyobb problémánk, és gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az összes többi sütőiparos kollégának, az, hogy volt valakinek egyszer annyi ideje, hogy föltalálta a szeletelőgépet és a nájlonzacskót. Tehát ez a terméknek a legnagyobb problémája, a legnagyobb elrontója.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A koronavírus járvány idejére szóló javaslatcsomagot állított össze a Kovászna megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság. A farmereknek szóló tanácsokat 8 pontban rögzítik, felhívva a figyelmet, hogy az elővigyázatosságon és a jó tervezésen emberéletek múlhatnak. Időben cselekedve az alkalmazottjaikat, üzletüket, nem utolsó sorban állataikat óvhatják meg a gazdák, írják a bevezetőjükben. Ime az Állategészségügyi Igazgatóság gazdáknak szóló javaslatai. Bizonyosodjanak meg, hogy elégséges mennyiségben van takarmány a farmon, így ha gondok is lesznek az utánpótlással, nem lesz fennakadás a takarmányozásban. Az állatokat megfelelőképpen kell etetni, itatni, hogy az állomány ne romoljon, a termelés ne essen vissza. Ha lehetséges, az állatgondozók dolgozzanak váltásban, hogy minél kevesebben legyenek kapcsolatban. Ha van rá lehetőség, szállásolják el a farmon az ott dolgozó személyeket. Idegeneket belépni a farmra ne engedjünk, kivételt képeznek az állatorvosok, a begyűjtés biztosító gépkocsi vezetők és a farmra bejáró szolgáltatók, cégek, szerelőcsoportjai. A farmra bejáró gépkocsi vezetők viseljenek védőfelszerelést, tartsák be az előírt távolságot a farmon dolgozóktól. A gazdák készítsenek névsort azokkal a személyekkel, akikkel előre nem látott esetekben kapcsolatba kell lépniük, beszállítók, állatorvosok, csereszemélyzet, tejbegyűjtők, termék és állatszállítók. Ha a folyamatban lévő szerződések értelmében új állatállomány érkezik a farmra, a járművezetők viseljenek védőfelszerelést, tartsák be az előírt távolságot a farm személyzetétől. A gazdák készítsék elő a farm saját vízforgatókönyveit, s vegyék figyelembe a hatóságok minden előírását, javaslatát. A vízforgatókönyvben megoldást kell kidolgozni arra is, hogy miként marad a tevékenység folyamatos akkor is, ha jelentősen csökken az alkalmazottak száma, vagy a beszállítók nem tudják teljesíteni vállalásaikat. Zöld utat kapott az Országos Méhészeti Program, amelynek értelmében a szakágazat képviselői a 2020-2022 közötti időszakban 150 millió lejes támogatásra jogosultak, jelentette be Adrián Orosz mezőgazdasági miniszter. Tájékoztatása szerint az évi 50 millió lejes összeg felét Európai Uniós forrásokból fedezi a kormány. A támogatással egyaránt élhetnek a méhészek, valamint az őket tömörítő egyesületek, felszerelések vásárlására, konferenciák szervezésére, a méheket sújtó betegségek megfékezésére, termékértékesítésre kérhetnek támogatást. A mezőgazdasági miniszter azt mondta, a támogatás célja a méhcsaládok számának a gyarapítása, az előállított méhészeti termékek minőségének, valamint az export mértékének a növelése. Az Országos Vidékfejlesztési Program 2014-2020-as időszakra vonatkozó alapjából 82 millió eurót azoknak a mezőgazdászoknak utalnak, akiket súlyosan érint a koronavírus járvány miatt bekövetkezett gazdasági recesszió. Évek óta hiánycikknek számított Hargita megyében egy állandó vágópont, kizárólag húsvét környéken működött néhány ideiglenesen. Erre válaszolva döntött úgy a 2019-ben létrehozott Csíkcsomortáni Szövetkezet, hogy egy vágópontot és mészárszéket hoz létre a településen. A vágóponton sertés, jó kecske és szarvasmarha levágására van lehetőség, ezek húsának szétbontása és tőkehúsként való előállítása pedig a mészárszékben történik. A tevékenységgel párhuzamosan egy új szolgáltatást is elindított a szövetkezet, mégpedig a helyben feldolgozott hústermékek házhoz szállítását. Csak helyi gazdáktól származó, visszakövethető húst kínálnak eladásra, a vágás követően vákumozott csomagolással látják el a termékeket, amelyeket egy megfelelő hűtőkocsival szállítanak házhoz. A tervek szerint szerdán vágják le az állatokat, csütörtökön csomagolnak, pénteken pedig eljuttatják a termékeket a vásárlókhoz. Ismét lehetőség nyílik a tüzelő beszerzésére a Gyergyó-Szentmiklósi önkormányzat fatelepén. A fatelepen csakis a városban élők juthatnak tűzifához, amely az önkormányzati tulajdonú erdőkben folytatott kitermelésekből származik. Amint a Városháza közleménye jelzi, fenyőtüzelőről van szó, amelyből egy család vagy helyi vállalkozás legtöbb 5 köbméternyit vásárolhat meg. A fát 170 lejes köbméter vagy 120 lej űrméteres áron kínálják az igénylőknek. Fontos tudnivaló, hogy a mellékgazdaság telephelyén az Építő utcában tárolt fa rakodását és hazaszállítását a vásárló kell megoldja. Aki vásárolni szeretne, az egy típuskérést kell kitöltsön és ehhez csatolni a személyazonossági igazolvány másolatát vagy a vállalkozást igazoló dokumentumot. Ezeket a városháza@gyergyoszentmiklos.ro e-mail címre kell elküldeni. Megismételem az e-mail címet: városháza@gyergyoszentmiklos.ro. A fa átvétele hétfőnként lehetséges. Befejezte a támogatások kifizetését a Székelyföldi Mezőgazdasági Támogatási Programban a ProEconomica Alapítvány. A magyar kormány által végigvitt program révén Kovászna megyébe közel 5 milliárd forintnyi támogatás érkezett. A székelyföldi gazdáknak szóló támogatás révén 5000-en újíthatták meg és bővíthették gépparkjukat, modernizálhatták ültetvényeiket és vásárolhattak tenyészállatokat. A legtöbben traktort, pótkocsit, vetőgépet, rendsodrót és bálázót vásároltak. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Veres László növényorvostan hallgatóval beszélgetünk talajaink elszegényedéséről. Előtte viszont Csíszér Anna énekel. Thank you.
Veres László vagyok, a Szapienci Árdi Magyar Tudományegyetem növényorvos első éves mester is hallgató. Az én témám Sepsiszentgyörgy környéki talajok biológiai aktivitásának a vizsgálata, a vezető tanárom dr. Abud Éva tanárnő.
Milyenek a talajok itt Sepsiszentgyörgy környékén?
Sepsiszentgyörgy környékén, sőt globálisan is a talajok elszegényednek szerves anyagban, egyre gyengébb a biológiai aktivitás.
Ez minek köszönhető?
Sajnos annak köszönhető, hogy elég kevés szerves anyagot juttatunk vissza a talajból. Tudnánk ezt orvosolni, ha trágyát juttatunk vissza, vagy szerves anyagot dolgozunk be a talajba, vagy zöldítünk, zöld trágya növényeket termesztünk, és azokat visszaforgatjuk a talajba. Tehát ezekkel lehetne javítani.
Terepútjaim során azt tapasztalom, hogy egyre kevesebb az állat, tehát nincsen trágya. Van, aki azt mondja, hogy sokat műtrágyázunk, ha azt veszük, hogy külföldön mennyit műtrágyáznak, itt bizonyára alig töredéke, akkor honnan legyen visszajuttatva a tápanyag?
Biztosan, hogy befolyásolja a kevesebb állattartás, de szerintem a legkörnyezetbarátabb módszer a zöld trágya növényeknek a visszadolgozása lenne.
Milyen talajokat vizsgáltak a tanulmány elkészítése során?
5 talajtípust vizsgáltunk, alluvioszol, fajozom, kambikus fajozom, preluoszol és glejszol talajtípusokat.
Melyik részen, itt Sepsiszentgyörgy környékén?
Sepsiszentgyörgytől északra, délre és keletre.
Változások vannak a talajtípusok között a helyszín függvényében?
Persze, hogy vannak. A talajtípusoknak különböző adottságaik vannak, ezt fontos figyelembe venni. Mi úgy tapasztaltuk, hogy a preluoszol egy fejlettebb talajtípus. Nála volt a legnagyobb a biológiai aktivitás, de ez nem is csoda, mivel egy legelőterületről beszélünk. Folyamatosan a növényborítottság, nincs talajbolygatás, és az állatok legelés közben trágyát is juttatnak ki, tehát a tápanyag utánpótlás is rendben van.
Ennek a tanulmánynak lesz gyakorlati hatása, tehát eljut azokhoz, akik mondjuk a földdel foglalkoznak, tehát termesztenek rajta, legeltetnek rajta, vagy csak így kutatók szintjén ismerik majd ezeket az adatokat?
Ez tőlünk függ, hogy hova fog eljutni, de ez még csak tudományos körben hangzott el, de azon vagyunk, hogy minél szélesebb körben tudassuk ezt az információt.
Elhangzott interjúnk Veres Lászlóval, a Szapiencia RD Magyar Tudományegyetem növényorvostan hallgatójával készült. A folytatásban Vencel Anna énekel.
Ilyen Ferenc vagyok, Kurandról. Van egy hektáros gyümölcsösöm, 20 éves, 110 gyümölcs van. Az a Mire Centenárum évfordulójára ütettem 96-ban, és utána bővült a kert is, és most már 350 gyümölcsfával rendelkezek.
Milyen gyümölcsfák vannak ebben a gyümölcsösben?
Mindenféle gyümölcsöm van, alma, körte, szíló, cseresznye, megy. barack az kihalt, meg a nasfolyó, és szilva, több mint 80% a szilvafa.
Mi lesz a terméssel?
Elosztogatom a rokonság között, még fiatal a gyümölcsös. Hát ha jobb termés lesz, akkor elviszik Annika főzdébe.
Ilyenkor sok a barát is, gondolom.
Igen, igen.
A betegségekkel kell-e küszködni? Kell-e a növényvédelmet alkalmazni nagy mértékben?
Hát igen. Ez a lemosó permetezés, ez éve-hóban meg szoktam csinálni, de most jöttem rá, hogy mennyire fontos. Meg aztán az egerek a pockok ellen. Olyan gyümölcsfámot is kiölték, szinte mind a karom olyan vastag. Szabályosan kidőlt. Tehát kirágta a gyökerit. Rengeteg a kertbe a vakond is, de ők nem annyira kárták, ők csak olyan kellemetlen buckákat csinálnak állítólag.
A meccési munkálatokat el tudja végezni minden évben?
Egyedül még elvégeztem. A permetezésre szoktam egy segítséget hívni, mert a cipekedni kell, meg problémásabb, de a meccést azt egyedül intézem. Még nem fogtam neki, mert nem volt amikor, de a félprofesszionális felszerelésem, és mindent megteszek jó termés érdekében.
Hobbiként végzi, vagy időközben szakosodott erre a területre?
Hobbiként végzem, de időközben szakosodtam. Korondon is voltam folyam.
Bővítésben gondolkodik-e, szeretné-e bővíteni a gyümölcsöst?
Most már nincs aki. Hát nem fölött. Tehát ez egy hektáros kert, Sófalva és Korond között. Körben már nagyjából megvan véve az eladó területek.
Fiatalok tovább viszik majd ezt a gyümölcsöst? Majd ha nem bírja?
Hát remélem, mert kár volna eladni. Tényleg olyan szép gyümölcsös kert, büszke vagyok rá. Azon kívül még van nekem több mint 200 fenyőfám az út mellett, ami felfogja a port, a zajt, és tulajdonképpen én sófali származású vagyok. Korondon nevelkedtem, azt szoktam mondani, hogy Korondról mentem férhez. Vénységére kijöttem a faluból, építettem nyári házat kertvezepében, és téli esítettük lassan feleségemmel. Leköltöztünk, és köszönjük szépen, jó vagyunk, ha fel tudunk kelni.
Muntján Ferenc korondi gyümölcstermesztőt hallották az elmúlt 2,5 percben. Támogassuk a helyi kis termelőket, vásároljunk egészséges hazai termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány május elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az almafáknál sziromhulás után közvetlenül a lisztharmat, a varasodás, valamint az alma gyümölcsdarázs és a hernyó állapotban átelelt sodromolyok ellen kell védekeznünk. A lisztharmat elsődleges fertőzése most a kis gyümölcskezdemény héját, másodlagos fertőzése a lombot fenyegeti. Az alma gyümölcsdarázs nőstényei már az alma virágzásának ideje alatt besülyeztették tojásaikat a csészecimpák tövéhez. a sziromhullás után egy-két nappal végrehajtott permetezéssel a tojásból kikelő fiatal lárvákat pusztítjuk el. A sodromolyok hernyói bábozás előtt állnak, fenoxikarbal most érdemes ellenük védekezni. A lombosfa fehér moly még rajzik, de nösztényei már lerakják tojásaik zömét. Az előbbi permetezés ellenük is hatásos. A két gombás betegség elleni védekezést a szisztemikus blokk készítményeivel és az alma gyümölcsdarázs elleni rovarölőszer kombinálásával oldjuk meg. Ne felejtsük el a rajzó sodromolyok előrejelzésére és összegyűjtésére is alkalmas feromoncsapdákat és illatcsapdákat kihelyezni. Az állati károsítónak számító, baktériumos tüzelhalás korokozója már megjelent almatermésű gyümölcsfáinkon. Ezért igen fontos esetleges újabb megjelenésének felderítése. Ilyenkor a megbarnult, megfeketedett, a fámaradt virágzat jól jelzi a betegség megjelenését. Később a hajtásnövekedés intenzív szakaszában a hajtások pásztorbotszerű visszahajlását, a levelek feketés-barnás elszíneződését, elhalását észleljük. A fertőzött, elpusztult virágok, levelek nem hullanak le. Az őszi barackosokban most csak gombaölőszerrel kell a két fő korokozó, a levélfodrosodás és a lisztharmat növekvő fertőzési veszélye miatt permeteznünk. Erre a célra kombinált hatású vagy kaptán ditianon hatóanyagú szerhez adott lisztharmat elleni készítményt alkalmazzunk. A permetezés egyébként a többi gombás betegség ellen is hatásos. Érdemes egy mechanikai védekezési eljárást is beiktatnunk. A levélfodrosodás fertőzésének tüneteit mutató megvastagodott, torzult, sárgászöldre vagy vörösre színeződött leveleket kell leszednünk és elégetnünk. Ugyanígy vágjuk le és semmisítsük meg a szövődarazsak lárvái által összehúzott és károsított leveleket, hajtás végeket is. Általában mindenütt megkezdődött a cseresznyeléj rajzása, a rajzás megindulását ragacsos, sárga színcsapda segítségével állapítjuk meg. A soron következő védekezések menete cseresznyén egészen a szüretig, a lárvák kártétele ellen irányuljon. Nem feledkezhetünk meg közben a korokozók elleni védekezésről sem, mert a levéllyukacsosodás, a levélfoltosságok, valamint a monilínia fertőzése most is veszélyes. A levéltetű fertőzés esetén rovarölőszerként a diazinon hatóanyagú készítményt válasszuk, mert ez ellenük is hatásos. A május végén szüretelésre kerülő cseresznyefákat már csak a maximum 14 nap várakozási idejű szerekkel védjük. Egy-két fa esetén nagy mértékben csökkenthetjük a cseresznyelegyek számát a sárga fogólapok kihelyezésével. Ebben az esetben a fogólapokat nem csak a rajzás megfigyelésre, hanem védekezésre is használjuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a sáfrányt használat előtt egy száraz serpenyőben kicsit megpirítjuk, intenzívebb íze lesz. Az enyhén savas zsírt megmenthetjük, ha szeletelt hagymával felforraljuk, majd átszűrjük. A narancs vagy citrom vékonyan hámozott héját megszárítjuk, kávédarálon ledaráljuk, hetekig eltarthatjuk jól záródó üvegben, sütéshez használhatjuk. Ha tojást főzünk, ne csak sót tegyünk a vízbe, hanem egy kevés zsíradékot is, mert így egészen biztos, hogy lejön a héja, és egyben marad a tojás. A megmaradt tojás fehérjét érdemes lefagyasztani úgy, hogy a doboz tetejére ráírjuk, hány fehérje van benne, így később felhasználható például négerkockához vagy fehér püspök kenyérhez.
Szállott a fecske madár a vasútra, jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőn fog a gyenge szívet fájni. Csak csak az esik nékem olyan keservesen. Büszkén jár előttem a régi kedvesem, olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna. Olyan büszke, mint a sosem látott volna, mint ha a szeretője soha se is lettem volna. Sosem látod volna, mint olyan szeretője, sohasem is lettem volna.
Pálfi Károly vagyok, Komorú Dolmásról, és méhészettel foglalkozok. Édesapámtól vettem át a szakmát, tehát ebben nőttem föl. Jelenleg 120 családban méhészkedek.
Ez sok vagy kevés?
Egy személynek ez elég. A méheimben nem vándorolunk, hanem virágport szedetünk, álló méhészetünk van. Fő termelés az a virágpor.
Milyenek a lehetőségek? Van, ahol legeljenek a méhek?
Komorú Dolmás környékén elég jónak mondható a méhlegelő. Szép tarka, virágos réteg, gyümölcsfák, nagyon jónak mondható.
Mennyire kell küzdködni a vegyszerek ellen? Mert legtöbb méhész azon panaszkodik, hogy ha valahol vegyszereznek, akkor az nekik nem jó. Itt például a gazdálkodók a gyümölcsfákat permetezik, vagy a területeket vegyszerezik, vagy ha igen, akkor nem olyan mennyiségben, hogy ez a méhésznek káros legyen.
Nem volt még gond a permetezéssel, vetett a kormány, nagyon kevés van, tehát nincsen gond.
Említette, hogy álló méhészete van. Könnyebb dolga van, vagy nehezebb, mint azoknak a kollégáknak, akik vándorolnak?
Őszintén nem tudom, mert nem voltam vándorolni egyszer sem. Úgy gondolom, hogy könnyebb, mint a vándorméhészeknek.
Virágpor mellett mézet is gyűjtenek, legalább a család számára?
Természetesen mézet is gyűjtünk. Sokkal kevesebb mennyiséget, mint a vándorméhészek, de a kialakult kuncsafti körnek ez így elég.
Akkor értékesítési gondok nincsenek?
Nincsenek. A faluba, háztól el tudjuk adni a termékeinket.
Mennyire jelent gondot önnek, mint Komorú Dalmási méhésznek a sok hamisított méz, az üzletekben található, mézként árusított valami?
Nem éreztem ennek hátrányát, tehát aki egyszer már vásárol tőlünk mézet, tudja mi a jó méz, az nem veszi meg ezt a hamis mézet.
Hogy tapasztalja, most már nyitottabbak az emberek a mézfogyasztás iránt? Tudják, hogy mit vesznek, miért veszik, mire jó? Jönnek úgy, hogy én vegyes mézet kérek, akác mézet kérek, vagy még mindig az van, hogy kérek egy üveg mézet, és nem tudja neki minden méz egyforma.
Mivel, hogy nekem csak vegyes virágmézem van, mivel nem vándorlok, így ez a kérdés nem tevődik fel, tehát egy borkán mézet kérnek.
Bővítésben gondolkodik-e, úgy szeretne több méhet, kicsit nagyobbat csinálni ezt?
Úgy érzem, hogy egyelőre elég, de ha az erőm, energiám engedi, akkor mindenképp.
Ki használja pályázási lehetőségeket?
Pályáztam volt, a második rendben a fiatal gazdás pályázatot csináltam meg, utána ilyen kisebbeket, eszközvásárlást, igen, de jelenleg most nincsen, amit pályázni.
Mint fiatal ember itthon maradt és méhészkedik. Emellett még mással is kell foglalkozni, vagy ebből meg lehet élni?
Tavalyig csak a méhészet volt, tavaly vállaltam még egy munkahelyet, ami mellett tudom csinálni a méhészetet.
Említették többen, hogy nagyon sok fiatal külföldön próbál szerencsét Komorú Dalmásról is. Olyan gondolata nem volt, hogy én is próbáljam meg, talán jobb lesz, vagy itthon is meg lehet élni sok munkával?
Itthon is meg lehet élni sok munkával. Őszintén soha nem gondolkodtam, hogy elmenjek szerencsét próbálni.
Én úgy látom a szemén, hogy nem is hagyna ezt az egész méhészkedést, mert bizonyára azért van gond a méheivel, de ezt olyan szeretettel csinálja.
Nem gondnak fogom fel ezt, hanem szeretem, ebben nőttem fel, amíg erőm, energiám engedi, fogom is csinálni.
Itt a dombok között vagyunk, vad állatok támadják-e a méheit?
A falu közt vannak egy kertbe a méheim, tehát nem volt még gond a mackóval, vadállattal.
Meddig lehet ezt csinálni?
Amíg az embernek engedi az egészsége, energiája, szereti, ezt lehet csinálni.
A ribizli termesztése is foglalkozik. Ez hogy egyeztethető össze a méhészettel?
Nagyon szeretem a méheket is, de viszont nagyon szeretem a gyümölcsfákat, a természetet, így próbáltam összehozni a méhes körül a ribizlist is.
Nagy területen van ez a ribizlis?
Nem, körülbelül egy olyan 6-7 áron van csak. Nincsen sok, egy 120-130 tő körül.
Piros vagy fekete ribizli?
Fekete ribizli.
Mi lesz belőle?
Szörpöt készítünk, gyümölcsül értékesítsük, van, aki nyersen megveszi, sütik be,
A ház körül, a méhészet körül nagyon egyenes a terület, tehát elképzelhető, itt még lesz több ribizli is, vagy lesz esetleg gyümölcsös is?
Beszeretném ültetni friss gyümölcsfákkal, ha lesz igényre, akkor még ribizlivel is, de inkább gyümölcsfába gondolkodok most már. Körte, barack, szilva.
Itt homorodalmáson milyen az éghajlati viszony? Tehát megélnek, vagy rizikós például a barack?
A barack az elég rizikós, de szeretnék vele próbálkozni. Pár tővel először, aztán majd, ha beválik, akkor majd többet is.
Ennek a ribizlésnek a gondozása is a Károly feladata, vagy ez a család más tagja végzi?
Én is, a családtagok is besegítenek, főleg a szedésben, mert az egy kicsit több munkát igénye.
Gondolom, hogy amikor a ribizlissel foglalkozunk, akkor éppen nincsen munka a méhészetben, vagy a méhészetben mindig van munka?
Méhészetben mindig van munka, de szakítunk egy kis időt a ribizlisre, a kert ápolására, gyümölcsfákra, úgyhogy összehangoljuk.
Pályázási lehetőség van ilyen gyümölcsös telepítésére, vagy bogyós gyümölcsök telepítésére? Vagy megoldja ezt magától, saját pénzből?
Nem igényeltem, az az igazság, nem is jártam utána, nagyon szerettem, önerőből megcsináltuk.
Miért jó itt élni, homorodalmáson?
Itt születtem, és ragaszkodok ehhez a településhez. Friss levegő, mézúgás, nem is vagyok többre.
Pálffy Károly homorodalmási méhész ribizli termesztőt kérdeztük az elmúlt 5,5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most a Mezősámsondi Citera zenekar muzsikál.
Bakos Károly vagyok, a Nagygalomfalvi Pékség ügyvezetője.
Mióta működik itt a Pékség Nagygalomfalván?
2006-ba kezdtünk el itt dolgozni, akkor egy román-magyar vállalkozásként kezdődött, aztán én lassan a magyar partnert kifizettem, kivásároltam, és akkor a saját tulajdonba. A lányom a többségi tulajdonos, és van egy kollégánk, aki legelső perctől velünk dolgozik, neki van 10% üzletrésze.
A munkatársak azok nagygalomfalviak, vagy innen a környékről is járnak?
Nagy többségük nagygalomfalvi és a székelykeresztúri. A galomfalviak közül van olyan, aki első perctől itt velünk munkatárs. Van egy ilyen 60-70% kemény mag, úgymond, aki itt dolgozik nagyon sok ideje, és a többi az ilyen jövőmenő, tehát nyáron szezonban megpróbálnak murkot, epret, málnát szedni, télére visszahúzódnak, de ez a 70% ez itt van. Na most azt kell tudni, hogy itt 80 emberről beszélünk, aki folyamatosan dolgozik, tehát ennek a százalékairól beszélgetünk.
Mennyire jelent problémát az, hogy a munkaerő az időnként vándorol? Mert nagyon sok cégvezetőnek ez elég komoly gondot jelent, hogy kitanítja, tudná csinálni, és akkor ők is elmennek eprészni, ahogy ön fogalmazott.
Igen, ez az egyik legnagyobb problémánk, hiszen én mindig azt mondtam, hogy ez a pék szakma, ez egy nagyon szép szakma, viszont van egy olyan pont benne, amikor az élesztőt beletettük a lisztbe és a vizet. Tehát onnan kezdve ez már egy élő anyag, nem lehet másnapra hagyni, nem lehet halogatni. Ez az egyik oldala, a másik oldala meg minden boltos úgy szeretné, hogy reggel 6-kor, amikor kinyitja az ajtót, akkor ott legyen a friss meleg termék az ajtajában. Na most ez se lehet. Ezért kell nekünk mindig odafigyelni arra, hogy milyen emberekkel dolgozunk. Lehet, hogy most másoknak ez furcsán hangzik, de az esetek nagy részében könnyebb egy olyan embert betanítani, aki életében nem járt pékségbe, mint egy olyannal kezdeni, aki már valami fogalma van akinek, és akkor kezdi, hogy ők ezt nem így szokták, ezt nem így kell, tehát nálunk ezt így szokjuk, így kell csinálni, és akkor ebbe kell belerázódni.
A munkatársakat mennyire lehet egyik munkafázisból a másikba tenni? Mondjuk, hogyha kiesik egyik helyen valaki, akkor Át lehet így csoportosítani, vagy vannak olyan részek, amit nem tud bárki elvégezni?
Vannak olyan részek sajnos, hogy a szaktudást igényelnek. Itt gondolok a leveles tésztának a levelezésére, gondolok egy pár termékre. Amúgy most az, hogy a kenyér a kemencéből kijön, és akkor annak a haját megverni, azt bárki meg tudja csinálni. De van egy pár olyan fázis, amit nem tudunk. Van egy pár olyan emberünk, akit bárhova teszünk, megállja a helyét.
Gondolom, hogy az elmúlt évek alatt azért a termék skála is bővült, és most már nem csak kenyeret készítenek, hanem sok mást is. Hányféle terméke vannak a piacon?
Körülbelül 70 féle termék van az árajálatunkon. Na most ebből van olyan, ami húzós termék, van olyan, amiből kevesebb van, viszont nekünk az a filozófiánk, hogy aki 3 kenyeret vesz naponta, az is kuncsaft, aki 300-at, az is kuncsaft, tehát ki kell ezeket az igényeket elégíteni. Itt az egyik legnagyobb problémánk, és gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az összes többi sütőiparos kollégának, az, hogy volt valakinek egyszer annyi ideje, hogy föltalálta a szeletelőgépet és a nájlonzacskót. Tehát ez a terméknek a legnagyobb problémája, a legnagyobb elrontója. Ugyanis az történik, hogy ahhoz, hogy én szeletelőgépre tudjam tenni azt a terméket, annak 5-6 órát kell hűlni. Tehát indulásból nem friss kell, utána felszeletelem, bezacskózom, amire kikerül a vásárlónak az asztalára, abból lesz 12-14 órás termék. A másik vetület meg az, hogy mi azért itt nézegetjük, hogy leveszünk a kemencéből egy kenyeret, azt letesszük szépen a polcra, mellé tesszük azt, amit becsomagoltunk, és másnap nagy eltérések vannak az ízek között.
Milyen időközönként kell újítani? A piac mennyire igényli azt, hogy folyamatosan új és új termékkel legyünk jelen?
Mi próbálunk havonta egy-két terméket újítani, ebből kevesebb itt a mi vidékünkön, ami megmarad. Van olyan, ami nagyon szép termék, megkóstolják, de hosszú távon nem működik. Szerencsénk van nekünk azzal, hogy Székelyudvarhelyen van multi, Segesváron van multi, de viszont mi nagy területre szállítunk, ahol nincs. És ott még ez a hagyományos krumplis kenyér, a verthajú kenyér, ez a húzós, tehát ebből nem lehet eleget gyártani, mi nem tudunk eleget gyártani. Ezeket az ilyen divatos kenyereket falun azért nehezebb bevezetni. Mi az összes adalékanyagot kihagytuk a pékségből. Jönnek ügynökök, hogy van ilyen mix, hogy ebből ilyen kenyeret. Én ezeket gyorsan elküldöm, és azt mondom, hogy mi szeretnénk lisztből kenyeret sütni.
Lehet találni jó minőségű lisztet? Vagy ha pénz van, akkor igen.
Lehet találni, most nevet nem mondok, mert úgy tudom, hogy nem szabad. Nekünk van egy beszállítónk, akivel első perctől dolgozunk. Igaz, hogy 20-25 banival drágábban vesszük a lisztet, mint más, de viszont tudjuk azt, hogy folyamatosan egyforma minőséget kapunk, és ezáltal folyamatosan nagyjából egyforma minőséget tudunk a kuncsafnak adni. Hiszen én sokszor vitatkozok itt a tiszteletes úrral, a Galonfalvival, hogy van-e jó kenyér, vagy nincs jó kenyér, vagy van-e rossz kenyér, vagy nincs rossz kenyér. És én akkor azt mondtam, hogy meg kéne kérdezni a mi nagyapáinkot, akik a fogságba hetekig, hónapokig nem láttak kenyeret. Tehát nekem az a véleményem, hogy nincs jó kenyér, nincs rossz kenyér, hanem van sűrűbb érzetű, van barnább, van fehérebb. Aztán ebből válassza ki mindenki, amit akar enni, és nekem meg az a dolgom, hogy annak, aki a galonfalvi kenyeret eszi, folyamatosan próbáljak meg egy hasonló minőséget adni.
Nagyon sokan próbálkoznak pékségnyitással. Ez úgy betesz a cégnek, vagy ha valakinek jó minőségű terméket adunk, akkor azt meg lehet tartani, tehát nem számít, hogy még 20-an körülöttünk kínálják a termékeiket.
Na most ezt a dolgot én megint két oldalról közelítem meg, hogyha valaki hivatalosan pékséget nyit, és befizeti az áfát, befizeti az adót, azzal nincs baj. Annak idején a magyar partneremnek volt a mondása, hogy a tortából egy szeletet kell megenni, mert ha megeszed az egészet, elrontod a gyomrodot. Tehát az a szelet legyen meg minden nap, azzal foglalkozzunk. Itt a nagyobb problémát az jelenti, és sajnos a mi környékünkön elég sokan vannak, akik otthon feketén hétvégeken sütnek, és én tudok olyat, hogy 300-400 kenyeret sütnek meg szombat-vasárnap, és akkor az nem fizet áfát, nem fizet adót, nem fizet a munkás után bért, természetesen, hogy olcsóbban tudja adni a terméket, és ez az igazi konkurencia nekünk.
Meddig szeretné ezt csinálni? Gondolom, amíg bírja, addig nem hagyja. Annak ellenére, hogy elég sok a probléma.
Van probléma, ezeket a problémákat mi már nagyjából tudjuk kezelni. A legnagyobbik probléma az, hogy nincs Romániában egy olyan törvény, hogyha én valakinek valamit eladtam, azt akkor becsületesen kifizessék. Az egyik legnagyobb problémánk a pénzeknek a behajtása. Na de a kérdésre válaszolva, hát még úgy érzem, hogy egy jó pár évig ezt szeretnénk csinálni. Az nagy öröm, hogy itt van a lányom mellettem, ügyeskedik, próbálkozik, elég szabad kezet kap, néha ugye picit a gyeplőt meg kell húzni, meg igazítani kell, de azért úgy látom, hogy jó kezekbe kerül a cég.
Bakos Károly vállalkozó, a Nagygalonfalvi Pékség tulajdonosa válaszolt kérdéseinkre. Most Márkus Erzsébet veszi át a mikrofont.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-e-ék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bodó Józsefet hallgattuk. Jövök Edenit a Gazda Életben a hasznos információk mellett, többek között Sorbán György homorodalmási gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Csorbainé dr. Gógár Andrea, gödöllői egyetemi tanár, szarvasgomba szakértő lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szent Iván laborfalváról hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Muszka Sándor és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Gyárfás Éva énekel, majd a Vadrózsa népi együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Kislány, aki magát tart.